Bátor, meg nem alkuvó elődeink emlékét méltó módon őrizni szent, hazafias és alkotmányos kötelezettségünk, fogalmazott az Alkotmánybíróság elnöke nemrég a Súlyog Dezső emlékkonferencián. A szélsőségek ellen egész életében kiálló 1897 és 1965 közt élt, egykori jogászról és országgyűlési képviselőről elnevezett, köztiszteletben álló jogászi, valamint a demokratikus jogállamiságért tett tevékenység elismeréséül szolgáló emlékérmet idén először adták át. Az elismerést Láng Csaba jogász kapta. A következő percekben Zinner Tibor egyetemi tanár, a Veritas Történetkutató Intézet levéltár vezetőjének, Súlyog Dezső és a Korabeli Népbíráskodás című az emlékkonferencián mondott felszólalásába hallgathatnak bele.
Amit Súlyognak az 1924-ben jogi diplomát szerzett, majd nagyon hamar ügyvéddé vált fiatalembernek a sorsát illeti, valójában az ügyvédi pálya három dátummal megoldható, 1924-el, 41-el, 47-tel, az egyik Székesfehérvár ügyvédi kamarába jegyzik be, 45-be átigazol Győrbe, hogy aztán 1944. október 15-től ügyvédi pályáját ne gyakorolhassa, 47-ben ugyan átjelentkezik a fővárosba, esküt már nem tesz, és mint tudjuk, 47. augusztus 14-én távozik is a Havas utca 2 szám alatti lakásából. Lánya értesíti erről a budapesti ügyvédi kamara akkori vezetését. Ennyi Súlyogról, az ügyvédről, és nézzük Súlyogot, miképpen jelenik ő meg a népbíróság színpadán. Vágyai, ami a politikával összefüggésben és az igazságszolgáltatással összefüggnek, eléggé sajátosan alakulnak, és 1935. szeptemberében a Magyarságban még azt írja, büntetlenül úgy látszik, csak azok élhetnek vágyaiknak, akiket a sors azzal tüntetett ki, hogy a népek életének irányítóává tette meg őket. A tapasztalat szerint ezek a kiváltságosok csak a történelem ítélő széke felett felelnek. Hát kiderült, ekkor még ugye Gömbös Gyula van, aztán jön Szálasi, jön a világ megváltozik, hogy ez a szerep a történelem ítélő széke elé kerül és valósággá is válik. Ugye a magyar háborús főbűnösöket 45. október 3-án szállítják haza a Mátyásföldi repülőtérre. Súlyog népügyész szeretne lenni, vagy a politikai ügyész szeretne lenni, nem akárkinek, Szálasi Ferencnek a perébe. Na nem azért, hogy halálbüntetés kérjen rá, hanem arra kérje a bíróságot, hogy vizsgáltassák meg, mert elmeállapota alapján úgy érzi, hogy büntethetőséget kizáró ok áll fenn szellemi képességeit illetően. Igen, de nem tudja, hogy Risz István igazságügyminiszter eddigre már megállapodott Nagy Vincével, a korábbi korszak egyik jeles politikai vezetőjével, ügyvédjével, és Nagy Vince kapja meg ezt a szerepet. Mi több, Fejfer Zoltán megkapja a másik perben a Imrédi Bélának a perében a népügyészi pozíciót, mintán Szalai Sándor egy másik szociáldemokrata viszont megkapta Bárdosinak a perében. Hogy Fejferrel miképpen intézte el, hogy mégis ő lett a népügyésze az 1945. november 14-én, nem egészen 24 órával Bárdosi halálos ítéletét követően kezdődött Imrédi pernek, ennek a dokumentumai mindmáig nem kerültek elő, se Súlyog nem ír erről, se Fejfer nem emlékezik meg, iratok pedig nyilvánvalóan erről nem igen maradtak fel. Nos, mi volt a dolognak a lényege? Nem szabad elfelejteni, hogy 1945. novemberében két óriási választási fiaskó után van a magyar baloldal, minden Rákosi és társai által elképzelt sikerrel szemben a kisgazdapárt abszolút választási győzelmet arat. Mit akar, amikor elvállalja a népügyészséget? Kijelenti, elhatároztam, hogy nem kérek halálos ítéletet, hogy ezzel is kifejezésre juttassam, hogy a per célja nem emberélet kioltása, hanem a nemzetellen elkövetett bűnök nyílt feltárása. Kijelenti ugyanis, hogy most a bíróságnak feladata az, hogy méltóan mutassa be mindazt, ami a korábbiakban történt. A felelős miniszter ezúttal legyen valóban felelős miniszter, mondja, ne maradjon papíron frázis. Könnyű volt eddig hivatkozni arra, hogy a történelmi ítélőszék előtt felelnek cselekményeikért. A papírosban ezúttal az az ítélőszék lépjen ki a valóságba. És most jön a kulcsmondat, azok közül, akik már ide kerültek, és még ide fognak kerülni, mindenek előtt és mindenek felett Imrédi Bélát tartom a legnagyobb bűnösnek. Igen, nem kért halálos büntetést, nyilvánvaló, Átvitt értelemben azonban ennek a híve volt. A vádbeszéde egyetlen egy célt szolgált ebben a perben, nem a magyar nép a bűnös, miként azt 1943-ban kisebb vagy nagyobb mértékben Molotov már papírra veti a moszkvai angolkövethez, Kerhez írott levelében, vagy mások is hangoztatják, elég arról beszélünk, hogy a 45. április 5-i benesi dekrétumokban hogyan fogalmaznak Magyarországról. Tehát alapvető célja az egyes emberi felelősségnek a bemutatása, és nem az, hogy a magyar nép kerüljön a vádlottaknak a padjára. Mint mondja, egy népnek a lehető legnagyobb istencsapása és istenverése az, hogyha vezetői felett törvényt kell ülnie. Vádbeszédben utolsó mondatai így hangzanak, még kénytelen vagyok idézni, mert az ügyvédi képességek, az ügyvédi nyelv zsenialitása is meghúzódik ebben. Mártírjai csak nagy szent és nemes elgondolásoknak vannak, ennek a tragédiának az indítókai, a bűnök a szemétdombon születtek, ilyen tragédiának nincsenek mártírai. Ha tragédiáról beszélhetünk, akkor ez nem Imrédi Béla tragédiája, Magyarország tragédiája, amelynek szálait ő mozgatta, és mozdulatait sokan követték. És akkor még egy gondolat, és ezzel befejezném az Imrédi per vádbeszédéből a citátumokat. Shakespeare velencei Kalmáriát is idézi, amikor azt mondja, hogy a szubjektív felelősség mértékét mérlegelje az eljáró tanács, találja meg azt a büntetési tételt, mely a bűnsúlyához leginkább alkalmazható, és azt az elkövetett bűnnel egyenértékben áll. Adja meg ezt az elégtételt, mert a magyar nép még 100 esztendeig azért fog szenvedni, nélkülözni és verejtékezni, mert akadt Magyarországon egy ember, aki szájloknak született, de aki mindenáron és mindenúton keresztes nemzetörtös úr akart lenni. A ítélet kihirdette a halálos ítéletet, Sülyök fenntartotta a tárgyaláson bejelentett semmiségi okot, fellebezést jelentett be a vádtól eltérő minősítés miatt, de nem, mint a szakirodalomban bennáll, az ítélet mértéke miatt, ugyanis kijelenti, hogy egyebekben az ítéletben megnyugszik. Míg utóbb papírra veti, immáron Magyarországtól távol, sohasem éreztem a legkisebb önvádat sem, amiatt, hogy Imrédi ügyében vállaltam a vádat, és azt a leírt módon képviseltem. Sülyöknek a szerepe ezzel, ha úgy tetszik, népügyészi szerepe véget ér, azt az anyagot hasznosítja, amit a budapesti népügyészségen készítettek, és ezzel a miniszteri feladatot végrehajtja. A másodfokú eljáráson szemben a szakirodalommal, mely számon kéri, hogy nem volt jelen és semmit nem csinált, nem is lehetett a korabeli gyakorlat alapján. A népfőügyészség helyettese volt jelen, Ferenczi Tibor, és ő képviselte a vádhatóságot. Tehát mindaz, amit utóbb szerzőtársaink egyike papírra vetett, hogy mi az, hogy nem jelent meg, mi az, hogy nem szólalt fel, a közönség pacsoraiban ott lehetett, a korabeli játékszabályok, jogszabályok nem tették lehetővé. És akkor áttérnék a második témakörre, a Sülyökféle ítéletnek a mához szóló problématikájára. A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 94. január 14-én utólagos normakontroll során a háborús és népelős bűncselekmények közül a háborús bűncselekmények számos paragrafusát alkotmányellenesnek találta, ezeket a kihirdetés napjával megsemmisítette, ugyanakkor azonban a kihirdetett ítéleteket nem semmisítette meg. Felmerül a költői kérdés, hogy miért? Ez ugyanis mindmáig ható probléma, ahogy tetszik velünk élő történelem, megmerem kockáztatni, az igazságtétel torzójának egy klasszikus esete. Miről van szó? Nem az a probléma, hogy az Alkotmánybíróság valamennyi Sülyök által elkövetett olyan cselekménynek a vádpontját paragrafusát semmisítette meg, utóbb, ami miatt Sülyöket elmarasztalták, és emiatt úgymond Imrédit fel kellett volna menteni, mert a népellenes vádak továbbra is fennmaradtak, miként fennmaradt egy háborús bűncselekménnyel kapcsolatban kihirdetett jogszabályi elem is. Az volt az alapvető probléma, hogy az az aktivista alkotmánybíróság, amelyik 1990-ben, amikor a halálbüntetést eltörölte, nem a törvényható és végrehajtó hatalmat bízta meg azzal, hogy ezt az anomáliát kezelje, hanem saját maga írta át a büntetési tételeknek a mértékét. Most a legfelsőbb bíróságra vagy a magyar igazságszolgáltatásra hárította, mondván ezekben az ügyekben az eljárás kötelezettsége a harmadik hatalmi ágat terheli. Ezzel nem is lett volna baj, ha mindenben következetesen járt volna el. Az okot azonban sokkal mélyebben és hátul kell keresni. Mikor született ez a jogszabály, ez az alkotmánybírósági normakontroll? 1994. január 14-én. Egy új választás előtt voltunk, és ennek a választáshoz vezető útnak volt három olyan eleme, ami ezért nem hagyható figyelmen kívül, és itt kénytelen vagyok bizonyos értelemben a személyes szerepvállalásomat is hangsúlyozni. Még 1989-ben, amikor elkezdtem vezetni a törvénysértő perek feltárását vezető történész bizottságot, elértem Kulcsár Kálmánnál, az akkor igazságügyi miniszternél, hogy 90-ben a bizottság feladatát kiegészítették bizonyos háborús és népellenes bűncselekményeknek is a vizsgálatával, hogy ezeket is nézzük meg, nem lehetne-e ebben a kérdésben is előbbre lépni. Jött 90. március 15-e, megszületett a második semmiségi törvény, ebben a kérdésben nyilvánvalóan erre nem tértek ki, majd 91. márciusában a bizottságot felszámolták. Én ez időtájt írtam egy levelet Kállár Frigyesnek, aki akkor az IM büntetőjogi és kegyelmi főosztályát vezette, amiben leírtam, hogy elnökömmel, Solt Pállal egyetértésben vetném fel, hogy itt van egy akut probléma, amiben nem került sor döntésre.
Szinner Tibort a Veritas Történetkutató Intézet levéltár vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után az előadás második részét hallhatják.